Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Mivel húsvét negyedik vasárnapja, jó pásztor vasárnapja, hivatások vasárnapja, ezért ebben a hittanórában ilyen témákkal fogok foglalkozni, a pásztor szimbólumával, a szentírásban, illetve a hivatás gondozással. Valójában a hivatás gondozás a papi és a szerzetesi hivatások ébresztésének és ápolásának szolgálata. Ha a hivatás gondozást hagyományosan a család, a plébániai és szerzetesi közösség és a kis szeminárium végezte régebben. A 20. században az egyháznak külön gondja lett a hivatás gondozás, a család szétesése miatt az iskolázás szekularizációja, a tömegtájékoztatási eszközök negatív hatásai miatt. A hivatás gondozás nem csak a lelki pásztorok feladata, hanem az egész egyház községnek kell szívén viselnie, a püspököktől a katekétákon át a szülőkig. Mindazon által a hivatás gondozásban a hiteles és vonzó papi és szerzetesi élet példája a legfontosabb és legeredményesebb. Nagy jelentőségűek a hivatás támogató csoportok és társulatok, melyek amennyire lehet pótolni tudják a család és a kis szemináriumok teendőit. A hivatásgondozás érdekében rendelte el 6. Pál pápa 1964-ben a hivatások vasárnapját húsvét 4. vasárnapjára. 2. János Pál pápa a Pastores Dabo Vobis és Vita Consecrata kezdetű enciklikákban hangsúlyozottan foglalkozik a hivatásgondozással, melynek minden formájára érvényesek szavai, a hivatásgondozás aranyszabálya, ma is Jézus jöjjetek és lássátok felszólítása, melynek célja, hogy az alapítók és alapítónők példája szerint bemutassa az Úr Jézus személyének ragyogását és az evangéliumért való teljes önátadás szépségét. Minden Istennek szentelt személy elsőrendű feladata tehát, hogy szóval és példájával bátran mutassa be Krisztus követés eszményét, és segítse a Szentlélek indításaira adott válasz megszületését a meghívottak szívében. A Krisztussal való első találkozásból fakadó lelkesedést természetesen követnie kell a mindennapok türelmes fáradozásának, hogy a meghívásból ki tudjon alakulni az Úrral való barátság. E célból a hivatásgondozás sajátos segédeszközöket használ, például a lelkivezetést, hogy elősegítse az Úr szeretetére adott személyes választ, mely lényeges föltétele annak, hogy valaki az Úr tanítványa és országának apostola lehessen. A hivatások virágzása a Föld egyes területein igazolja is az optimizmust és a reményt, hiánya más régiókban nem kedvetleníthet el, és nem vezethet a könnyelmű és meggondolatlan toborzás kísértéséhez. A hivatásgondozás feladatát úgy kell megoldani, hogy egyre inkább az egész egyház közös elkötelezettsége legyen. Ezért tevéken együttműködést igényel lelkipásztoroktól, szerzetesektől, családoktól és nevelőktől, amint az egy-egy részegyház lelkipásztorkodásának integrális részét alkotó szolgálat esetében mindig szükséges. Ezért minden egyház megyében meg kell lennie ennek az általános szolgálatnak, mely összehangolja és megsokszorozza az erőket, és nem akadályozza, hanem inkább támogatja az egyes intézmények hivatásébresztő tevékenységét. Isten egész népének a gondviselés által támogatott tevékeny együttműködése csalhatatlanul el fogja nyerni az isteni ajándékok teljességét. A keresztény szolidaritásnak elébe kell sietnie a gazdaságilag szegényebb országokban jelentkező hivatásképzés szükségleteinek. Ilyen esetekben a különböző intézmények részéről a hivatásokat a helyi egyházakkal teljes összhangban kell támogatni, ami a lelkipásztori munkájukban való huzamosabb és aktív részvéttel biztosítható. A Szentlélekkel való együttműködés legmegfelelőbb módja, Ha nagyvonalúan a legjobb erőket veti be a hivatásgondozásba, főként a megfelelő ifjúsági lelkipásztorkodásba. Olvassuk a Vita Consecrata enciklika, amely a megszentelt élettel foglalkozik, és ennek 64. pontjában. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Strauss műveiből válogatunk bizonyos részeket. Kedves testvérek, a következő percekben a hivatás, hívás, meghívás fogalmaival szeretnék foglalkozni tágabb értelemben. Itt valójában az ember mindennapi munkája, feladatára gondolunk, melyet lelkiismerete és erkölcsi hozzáállása szerint tölt be. Azonban szoros értelemben az embert végső célja elérésében segítő feladatok, szolgálatok, kötelességek összességére gondolunk. Az ember hivatása az életszentségre, az emberek és a világ konkrét szolgálatára szól. Ennek fölismerése és vállalása segíti őt a társadalomban betöltött hivatásának teljesítésében. Az Ószövetség istene, hívő Isten, aki meghív, olvasuk Rómaiakhoz írt levélben. Hívásával abszolút szabadon indul ki önmagából. Mindent éltető szava, mint megszólítás és hívás kapcsolatot, partnerságot teremt a szavát meghallóval. Isten adja a hivatást népének, hogy tanúja legyen ebben a világban, de az egyént is meghívja. Az egyén meghívása a nép elhivatottságának hordozója. E szempontból Izrael egész története, tehát Ábrahámtól és Mózestől kezdve, a meghívott egyén és a meghívott nép egymásra utaltságának története. Maga a világtörténelem is meghívás történet, mert a teremtés maga hívás. Az Új Szövetségben Isten az embert Jézusban és Jézus által hívja. A tökéletes és végleges isteni hívás benne hangzik el. A megtestesült ige, a megtestesült hívás és meghívott. A keresztények meghívottak. Meghívásuk a názáreti Jézustól való, aki Isten országának meghirdetése után közvetlenül hívja meg tanítványait. A bűnösök meghívásában mutatkozik meg Isten üdvösségre hívásának átfogó szélessége, ahogy ezt már evangéliumában olvassuk 2.17-ben. Jézus meghallotta és így válaszolt, nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. A meghívásban megmutatkozik az egyén és közösség kapcsolata, melynek alapja a tökéletes szeretet. Ezért a meghívás mindig Jézus követésére, az egyház egységére és a kereszt elfogadására szólít. Most beszéljünk a szerzetes és a papi meghívásról. Isten kiszólíthatja az embert az addigi hivatásából, de megerősítheti, vagy el is mélyítheti azt. A meghívás ősformáját az egyházban az evangéliumi tanácsok szerinti élet jelenti. Mindent elhagyni Jézusért, osztozni az ő életében, s ezzel az erkölcsi rendnek megfelelő helyére tenni a vagyont, az önrendelkezést, önmagunk beteljesülését a házasságban és a családban. Az evangéliumi tanácsok és a papi szolgálat kapcsolata az apostolok ősmintáját követi. Mindkettő csak a Krisztustól kapott hivatás alapján vállalható. Az ember számára a meghívás a tényekben és az egyházban hozzánk szóló Szentlélek jeleiben ismerhető föl. A meghívottság jelei egyéni hajlam, alkalmasság és készség, amihez a papi és szerzetesi meghívás esetében csatlakoznia kell az egyház elfogadó jóváhagyásának is. E jóváhagyás és elfogadás nélkül nincs biztosíték arra, hogy az illetőt az egyházban élő és működő Krisztus hívja. Isten hívását az hallja meg, aki a hétköznapokon is figyel Isten akaratára, az ő szava szerint él. Figyel másokra és magára, keresi a párbeszédet Istennel és olyan emberekkel, akik lelkileg tanácsot adhatnak és vezethetik. Akik figyelnek a maguk meghívására, segíthetnek másoknak is hivatásuk fölismerésében, mint Héli főpap, aki a fiatal Sámuelnek segített fölismerni az Úr szavát, vagy Keresztelő János, aki tanítványait Jézushoz küldte. Kedves testvérek, a Jó Pásztor vasárnapja kapcsán a Következő percekben szeretnék foglalkozni a lelki pásztor és a pásztor fogalommal. A lelki pásztor legtágabb értelemben a hierarchikusan szerveződő vallásokban a közösség alapvető egységének, tehát az egyházközség önálló vezetője. A katolikus egyházban tág értelemben a hívők kisebb-nagyobb közösségének felelős vezetője. Szoros értelemben a megyés püspöktől kapott kinevezés alapján beiktatott plébános, illetve segítője a káplán. A lelkipásztor elnevezés profétai jövendőlésekből, a jó pásztor példabeszédéből és a Péter apostolnak, mint legfőbb pásztornak adott legeltes juhaimat parancsból származik, ahogy ezt ugye nemrég hallottuk az evangéliumban. A lelkipásztor feladata a rábízott közösség szervezése, összefogása, lelki táplálása, tehát a liturgia, igehirdetés, katekézis, tanítás, tehát ennek a védelme. Ennek érdekében a lelkipásztor kiszolgáltatja a szentségeket, illetve végzi a liturgiát, illetve irányítja a hitoktatást. A pásztor itt tágabb értelemben nagyobb számú állatot szabadban legeltető őrző személy. Tágabb értelemben szabadban lévő jószágra vigyázó erdőpásztor, szőlőpásztor vagy dinnyepásztor, azaz csősz. A pásztor legtöbbször megbízott, a nyájnak nem gazdája, csak őre, olykor tulajdonosa is lehet. A jó pásztor azonban mindig együtt él a nyájával, egyenként ismeri az állatokat, ha elcsatangolt vagy ellopták, észreveszi a hiányát és keresi, ha megsebesült vagy beteg, gyógyítja, ügyel a párosodásra és a szaporulatra, ha megbízott egyenként számadással tartozik felőlük. Ezért nagyon megfelelő képe a pásztor a lelkeket tápláló és őrző személyeknek, a királynak, a papnak, a lelkipásztornak. Akiknek kevés jószáguk volt, maguk őrizték a nyájat, vagy fiaikkal együtt, ahogy erre utal elsősorban az Ószövetség. A nagyobb nyáj esetében a tulajdonos pásztort fogadott. A pásztor fizetsége a nyáj egy része, vagy pénz volt. A pásztor dolga legelőtt keresni, itatáshoz vizet találni, ami olykor sok türelmet kívánt. Meg kellett védennie a nyájat a vadakkal és tolvajokkal szemben. Ezért volt a pásztornak botja, illetve paritjája. Az elveszett, elpusztult állatokért kártérítéssel tartozott. A kivonulás könyve szerint részletesen, tehát kivonulás könyve 22. fejezete részletesen meghatározza a pásztor felelősségét. A pásztor és a nyáj kapcsolata Isten és az ember, a király és népe kapcsolatának képe lett. Az Úr úgy bánik népével, mint a pásztor juhaival, gondoskodik róla, vezeti, oltalmazza. Erre szintén találunk utalásokat az Ószövetségben. A bírák, a nép vezetői és a pogány fejedelmek, pásztorok, Izrael királyait azonban nem nevezik pásztornak. A pásztor címet fenntartják a messiásnak. Például Ezekiel próféta könyvében, olvassuk 34. fejezetben, egyetlen pásztort rendelek föléjük, aki majd legelteti őket, szolgámat, Dávidot. Ő legelteti őket, és ő lesz a pásztoruk. Az új szövetségben Jézus a jó pásztor. Ő a juhok nagy pásztora. Péter az egész egyház fő pásztori feladatát kapta, a többi elöljárónak Jézus példája szerint jó pásztorként kell gondozniuk a híveket. A magyar hagyományban az őrzött állatok szerint a pásztornak külön neve is van. Az ökörök pásztora az ökrész, tehenek pásztora a tehenész, a marhák pásztora a csordapásztor, disznók pásztora a kondás vagy kanász, lovak pásztora a csikós, juhok pásztora a juhász. A pásztor segítőtársa, a mesterségbe betanuló ifjú, a bojtár és az őrzött állatoknak megfelelő kutya, komondor, illetve puli. A Szentírásban a legeltetés, az isteni gondviselés, az erő és hatalom képe. A Messiás majd vasvesszővel legeltet minden nemzetet és népet. Olvassuk a Jelenések könyvében. Átvitt értelemben a nép vezetőinek feladata a legeltetés. Dávidot legeltetés közben hívta meg az Úr a nép vezetésére, legeltetésére. A jó pásztor nem csak a farkasoktól védelmezi a rábízott nyájat, hanem a nyáj számára legjobb, dús, üdítővízű legelőt, átvitt értelemben az üdvösséget is megkeresi. Az énekek énekében a legeltetés vágy és szeretet nyelvének egyik alapszava. Ezt olvassuk. Mondd meg nékem, te, akit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol dédelgetsz délben. Az én szerelmesem liliomok között legeltet engem. A nyáj a lábas jószág együtt legeltetett tömege, mely rendesen egyfajta, sőt gyakran egynemű vagy egykorú állatból áll. A kisebb nyáj főként egy-egy gazdának a nyájban levő kisebb számú jószága, a csapat, csata, darab, falka vagy folt. A ló nyája a ménes, a szarvas marhájé a gyula, csorda, a juhé Erdélyben a turma, a disznóé a konda, csürhe vagy sereg. Ezen belül nem, kor, satöbbi szerint megkülönböztetés is van, például borjúcsorda, szűzgulya, renyhemén, stb. A Szentírásban előfordul a csorda és a disznókonda. Egyébként mindig juhokról van szó. Például már a Teremtés könyvében is Ábel is áldozatot mutatott be nyája zsenge bárányaiból, azok zsírjából. A szétszóródott nyáj a rosszul vezetett nép képe. A nyáj Krisztus híveinek, az egyháznak, Izrael népének, a nyájjal törődő pásztor a jó elöljáró képe. Magyarországon hagyományosan a nyájbeli jószág létszáma a legelő terjedelmétől, a vízellátási viszonyoktól, a pásztorok számától, a jószág fajtájától függ. E tekintetben országszerte nagy eltérések voltak. A ménes gulya átlag 500 jószágból áll, a disznó meddő lyuk száma 1000 is lehetett. Fejős lyuk azonban egy juhász keze alatt jóval kevesebb, mert sokkal kényesebb, és a tejgazdasággal a pásztornak sok dolga volt. A nagy jószágból álló nyáj minden 100 darabjának ellátására egy-egy pásztor kellett. Meddő, juh, disznó mellé kevesebb is elég volt. Juh a nomád népek kedvelt háziállata igénytelensége miatt, húsával, tejével a táplálkozáshoz, bőrével, gyapjával a ruházkodáshoz szolgált alapanyagokat. A Szentírásban szereplő juh göndörszőrű, füle nagy lelógó. A nősténynek nincs szarva. A fajta fő ismérve a hosszú, lompos, zsíros farok, ezt különösen ízesnek tartották. Csak nem minden juhnak fehér volt a gyapja, a tarka vagy sötét juh ritka számba ment. A báránya legfontosabb vágó és áldozati állat. Rendszerint hímet mutattak be áldozatul, nőstény csak ritkán. A juh tejét itták, s a legfontosabb ruhadarabok gyapjúból készültek, ezért a birkanyírás nagy örömünnepnek számított. A képes beszédben a juh a bárány szelíd, védtelen, kiszolgáltatott állat. Az új szövetségben a kosoki juhok szétválasztása az üdvözültek és kárhozottak szétválasztásának képe. Kedves testvérek, a hittanóra végén pedig még a szerzetességről, a megszentelt életről szeretnék szólni. A keresztény tökéletesség nyilvános és teljes állapotáról van szó, olyan állandó jellegű intézményes közös életmód, amelyben a katolikus hívek a mindenkit egyaránt kötelező parancsokon felül az engedelmesség, a tisztasság és a szegénység fogadalmával az evangéliumi tanácsok követésére is vállalkoznak. Az evangéliumi tanácsok az új szövetség erkölcsi törvényére épülő szüzesség, szegénység és engedelmesség személyeknek szóló meghívása és ajándéka. Tág értelemben minden Krisztus hívőnek, szoros értelemben a szerzeteseknek szólnak, akiket Krisztus közvetlen, közeli követésre, Istennek szentelt életre hív. Az evangéliumi tanácsok hármas fogadalma nem három külön követése Istennek szentelt életre hív. Az evangéliumi tanácsok elhatározás megvalósítása itt valójában a velük jelölt egyetlen életforma vállalásáról van szó. Az evangéliumi tanácsok vállalásával Jézus személyének lényeges vonásai válnak láthatóvá, sajátos és állandó jelleggel a világban, és a hívők tekintetét ráirányítják Isten országának arra a misztériumára, mely már jelen van és hat a történelemben, de mennyei beteljesedését még várja. Nagyon fontos imádkozni a papi szerzetesi hivatásokért, de legalább annyira fontos imádkozni a jól működő keresztény családokért, hiszen ezekből származnak majd egyrészt majd szülői hivatások, illetve papi szerzetesi hivatások is. Mivel tényleg most már vészesen fogy az időnk, nem is marad más hátra, csak megköszönjem a kedves testvéreknek, hogy velünk tartottak. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.